Isten igéjét Máté Evangéliumának 28. részének a 16-tól 20. verséig olvassuk, kérem, hogy aki teheti, álljon fel. A 11 tanítvány pedig elmének Galileába hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. És amikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének, és hozzájuk menné Jézus, szólanékik mondván: nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a szavakat. Köszönjük, hogy érezhetjük, hogy ez nem csak régen hangzott el, hanem ez most is szól hozzánk. Köszönöm, hogy megtapasztalhatjuk, hogy te itt vagy velünk, a világ végezetéig velünk vagy. Kérlek téged, áld meg a szövetelünket. Köszönöm, hogy elhoztál ide minket. Kérlek, gondolj azokra, akik egészségügyi problémák miatt nem lehetnek velünk. Kérlek téged, Uram, áld meg Máté testvér szolgálatát. Nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te üzenetedet, amelyre építeni szeretnél minket. Köszönöm, Uram, hogy lehetőségünk van összejönni, lehetőségünk van közösségben lenni egymással, és az Úr vacsorán keresztül veled is. Köszönöm, Uram, hogy tart a fegyelmi idő, és köszönöm, hogy ilyen békében és nyugalomban hallgathatjuk a tégedet. Kérlek téged, Uram, hogy áld meg az összes szolgálatot, amely most a te nevedben történik. Jézus nevében. Ámen.
Amióta egy ideje úgy alakult az életem, hogy nem vagyok főállású lelkész a kegyben, hanem más munkahelyeket is kellett vállalnom. Két munkahelyen dolgozom, és emellett végzem a Magyar Evangélium Egyháznak, még egyház vagyunk, nem sok egyesület leszünk mi is, a vezetését, úgyhogy eléggé sűrűek a napjaim. Mindig is vártam a vasárnapot, meg a hétvégét, mert ilyenkor nagyon jó találkozni az Isten népével, és együtt dicsőíteni őt, dicsőíteni a mi Istenünket. De mióta ilyen formában én az életemet, azóta a vasárnap, meg a hétvége kicsit mást is jelent, egy igazi megpihenést. Amikor ezt az igét elolvassuk, ugye úgy ismerjük, hogy ez a misszió parancs. A parancsot ugye teljesíteni kell. A teljesítéssel pedig fáradtság jár. Amikor az ember arra gondol, hogy itt vagyok, egy hetet végig dolgoztam látástól Mikulásig, gondolom ezzel többen is így vannak, nagyon sokan így vagyunk, akkor hallani egy ilyet, hogy menjünk el, és tegyünk még plusz lépéseket, nem mindig okoz olyan nagyon nagy örömöt. És ha nem Jézus mondaná, akkor talán még így is volnánk vele, hogy már megint egy újabb feladat. Nagyon fontos látni ebben az igében azt, ami igazán benne van. Szerintem én vitatnám azt, hogy ez nem parancs. Majd elmondom, hogy miért. Nagyon fontos benne látni azt ebben az igében, hogy a tanítványok odaléptek, amikor meglátták őt, leborultak előtte, mert ismerték az Úr Jézust, együtt voltak vele hosszú időn keresztül, ismerték az ő, most már az ő feltámadásának az erejét is, amikor ez a dolog megtörténik. Mégis azt látjuk, hogy kétségek fogták el őket. Nem akarom találgatni, miért lehetne kétségeik, de egészen biztosan abból indult ki, hogy óriási a feladat, és nagyon kicsi az erőnk. Hogyan lesz ebből valami? Hogyan lesz ebből az, ami most már meg is valósult? Ők ezt nem tudhatták akkor, hogy az egyház ilyen, tehát az Isten üzenete, örömüzenete eljut a föld végső határáig. Mi már tudjuk. Ők magukra néztek, aztán néztek az Úr Jézusra, és ezzel együtt leborultak előtte, de a szívükben kétség volt. És Jézus nem azt mondja, hogy hát gyerekek, miért van kétség a szívetekben? Adok egy parancsot, szedjétek össze magatokat, menjetek el, végezzétek el a munkát, ne nyavajogjatok, ne nézzetek arra, hogy milyen kicsik vagytok, vagy milyen erőtlenek. Nem ezt mondja nekik, nem egy ilyen jellegű parancsot ad, nem egy ellentmondás nem tűrő hangon lép föl, bár ő megtehetné, hanem úgy kezdi, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Ezért elmenvén tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Az egész innen indul ki. Hogyha a parancsszót halljuk, akkor hát különböző hát képek vannak a szívünkben. Van, aki bátorítást, lelkesítést hall benne, valaki nyüstölést, fenyegetést, vagy éppen nyűgöt. Amikor egy parancsot akkor kapunk meg, mikor éppen egyéb más parancsok is vannak az életünkben, amelyeket végre kell hajtani, akkor azt mondjuk, hogy rengeteg a dolgom, örülök, ha élek. Aztán valamikor azt gondoljuk, hogy lehetetlen feladatról van szó, nekem nem megy. Ugye azt szokták mondani a katonaságnál, hogy parancsot hallunk, hogy fessük az eget, mit tudom én, X színűre, akkor nem azt kérdezzük, vagy fessük be az eget, akkor nem azt kérdezzük, hogy hogyan, hanem hogy milyen színűre. A parancs az egy ilyen jellegű dolog, ugye lehetetlen feladatról van szó, mert én nem olyan régen hallottam, hogy volt olyan, hogy a füvet zöldre festették egy-egy hát, magasrangú tiszt látogatás előtt. Tehát vannak ilyen furcsa dolgok a hadseregben, mégis amikor gondolkozunk azon, hogy amit felolvastunk, az vajon misszió parancse, hogy parancsként kell rátekintenünk, akkor el kell gondolkozunk azon, hogy amikor az Úr Jézus beszél a gyülekezetről, meg az Új Szövetség általában tárgyalja a gyülekezetet, az egyházat, akkor vajon fölmerül-e a hadseregnek a képe? Fölmerül-e, mert ugye egy hadseregben hangzik el parancs. A gyülekezetről hallunk úgy, mint Krisztus mennyasszonya, a gyülekezetről hallunk úgy, mint egy testről, amely Krisztusnak a teste, amelyben Krisztus a fej, és így aztán a tagok végrehajtják a testnek a feladatait, különböző képességekkel mégis együttműködve. A hadseregnek a példája azonban nem jön elő. Vannak ilyen militári kifejezések a Bibliában, például az Efézusi levélnek a végén Pál arra bátorít bennünket, hogy öltözzük fel az Istennek a fegyverzetét, hogy megállhassunk a harcban. Ebben vannak védekező és támadó fegyverek is, de mégis a gyülekezetről általában nem mondjuk azt, hogy egy hadsereg lenne. Vagy ott van a 2 Timotheus 2.4, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet dolgaiba, ha meg akarja nyerni a tetszését annak, aki a szolgálatába fogadta. Egyes emberekre van ilyen kifejezés, és Pál apostol használja ezt a képet, de mégis a gyülekezetre általában nem. Miért van mégis az, hogy mi parancsot csináltunk a missziói a küldetés mondatunkból? Azt hiszem, szeretünk mi így élni. Szeretünk úgy élni, hogy megmondják, hogy mit kell csinálni, és akkor elvégezzük. Azonban fáradt emberekként, meg egyáltalán se látva a saját magunk gyengeségét, azért valami vigasztalót kell látnunk az ígében, és az, amit szeretnék kibontakoztatni előttetek. Hogy nem arról van szó a misszió parancsnál, hogy Isten valami olyanra akar bennünket kényszeríteni, amire egyébként nincs időnk, ami egyébként lehetetlen a számunkra. Mondjuk, hogyha hát gyenge beszédűek vagyunk, vagy bátortalanok, hogy bennünket állandóan bele akar dobni minden nap a stresszes mély vízbe, hogy valahogy hát így parancsot teljesítsünk, mint hogy ez okozna neki örömet. Látni fogjuk azt az igékből, néhány bibliaverset meg fogunk nézni, néhány szakaszt, hogy az Úr Jézusnak a terve más volt a gyülekezettel. Azt, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokkal minden népeket, ez a terv. De hogy ez hogy valósul meg, ez nagyon-nagyon hát különböző attól, amit néha gondolunk erről. A római levélnek a 8. részében a 14. verstől olvasunk egy valamit, amivel szeretném, hogy az egészet bevezethetnénk. Azt mondja a római levél 8.14-től a 17-ig, akiket pedig az Isten lelke vezére, azokat Isten fiai. Alapgondolatként ezt úgy jegyezzük meg. Akiket az Isten lelke vezérel, azokat Isten fiai. Nekem alatok minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. Az egészben benne van az egész szent háromság, amit abban a küldetés végrehajtásban, amiben vagyunk. Aztán azt folytatja tovább, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá Atya. Nem akarnék belemenni az Abbá Atyának a taglalásába, de hogyha valaki elmegy Izraelbe, nekem még nem volt ez a szerencsém vagy áldásom, hogy eljuthassak, akkor azt mondják, hogy ott az utcán a gyerekek így kiáltanak a szüleiknek. Ezt mondják, hogy édesapám, vagy apuci, szokták némelyek mondani, ki hogyan, én nekem nem áll ez a számra, de mindenesetre a legbensőségesebb, szeretetteljes, bizalmas kifejezés az Atya iránt. Ez az a lélek, amit mi kaptunk. Nem a szolgaságnak, nem a katonaságnak a lelkét, amikor is azt mondjuk egy parancsra, igenis értettem, és közben a szívünkben ott van az, hogy hát Micsoda parancs ez? Micsoda lehetetlen dolog ez? Végrehajtatlan, és már azon gondolkodunk, hogy milyen kerülőutakat találjunk ki. Én voltam katona, tudom, hogy mit jelent ilyen parancsokat teljesíteni, ilyen lehetetlen dolgokat. Mert nem a szolgasság lelkét kaptuk, hanem a fiúság lelkét. A szolgasság lelkével a parancs teljesítés félelme jár, az a félelem jár, ami abból fakad, hogy nem tudjuk betölteni a küldetésünket, hogy a parancs végrehajtatlan, mert gyengék vagyunk, mert maga a parancs is hát egy óriási feladat ír le. Ezzel szemben mi a fiúság lelkét kaptunk, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. A fiúság lelked azt mondja, hogy oda megyek az Isten elé, és azt mondom, olyan valóban lehetetlen az, hogy elmenjünk a Föld végső határáig. Lehetetlen az, hogy ezt a küldetést betöltsük. Abba, Atya, segíts nekünk, Istenünk! Segíts nekem, Atyám! Én a te gyereked vagyok, te az én Atyám vagy. Ebben a kapcsolatban élem meg az egész életemet, benne a küldetésemet is, amely itt vagyok ezen a Földön. És ebben, ebben éli meg a gyülekezet is a maga küldetését. Gyerekek vagyunk, nem harcosok. Gyerekek vagyunk, és egy családhoz tartozunk. Ez az alapvető gondolata a Bibliának a gyülekezetről. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkükkel együtt arról, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk. Ha fekete gyülekezet lennénk Amerikában, akkor erre egy halleluját kéne mondani. Mert a lélek tesz bizonyságot a mi szívünkben arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Ennél jobb nincsen. Ennél nyugalmasabb nincsen, és ennél felemelőbb nincsen. Az Isten nem azt mondja, hogy menj és tegyél tanítványjal minden népet, és bedob bennünket a mély vízbe. Belök mondjuk a jeges mély vízbe, mert olyan nehéz a helyzet. Hanem azt mondja, hogy figyelj, te a gyermekem vagy. És a lélek erre tesz bizonyságot újra és újra. Valaki más arról tesz bizonyságot mindig, hogy te egy szolga vagy. Te neked ezt és ezt meg kell tenned. Ezzel szemben a lélek arról tesz bizonyságot, hogy te az Isten gyermeke vagy. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, mondja Pál apostol. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőjünk. Nem titkolja el azt, hogy ezzel a küldetéssel, ezzel szenvedés jár, nehézség jár, de azt is mondja, hogy a végén dicsőség vár. És ebben az egészben meg fogunk dicsőülni. Nem próbálkozás a misszió parancs, ez az, amit meg kell értenünk. Vagy nem próbálkozás, az a küldetés. Nem arról van szó, hogy figyeljetek ide, itt van mondjuk 1 millió gyermekem, és ezeket elindítom ebben a versenyben, aztán ha 10%-a beér, nem olyan rossz. Legalább 10% beér. Itt arról van szó, hogy mindnyájan dicsőségre vagyunk elhívva. Mindnyájan arra vagyunk elhívva, hogy célba is érjünk. Pál apostol azt mondja, hogy biztos abban, hogy el van téve számára a korona. Nem arról van szó, hogy megpróbálom, talán sikerül, talán benne leszek a szerencsés 10%-ba a szuper keresztényeknek a körébe, hanem azt mondja, hogy Isten gyermekeként meg fogok érkezni, és eltérhetett számomra ez a korona, ez a dicsőséges győzelmi koszorú. Alapgondolatként tehát hadd legyen itt a fejünkben a római levélnek a 8. részéből ez, akiket az Isten lelke vezére, azok az Isten fiai. Azok, akik be fogják tölteni a küldetést. Nem azok, akik kényszerből, vagy félelemből, vagy a szolgaság lelkével félnek az egész feladattól, és félnek annak a végrehajtásától is. Az Efézusi levélben Pál apostol leírja az Isten célját az egyházzal. Az Efézus 3.10-ben azt olvassuk, hogy ismerté legyen az egyház által a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ha tetszik, egy kirakatnak a képét rajzolja föl, egy újabb kép ugye a gyülekezetről, egy kirakatnak a képét rajzolja föl a Pál apostol számukra, amiben azt mondja, hogy Isten összesűríti azt, hogy ő kicsoda, és hogy mi a terve ezzel a világgal, és ebbe beülteti az egyházat, és azt mondja, hogy nézzétek őt. Ha az egyházat látjátok, bárki elmegy ezelőtt a kirakat előtt, és meglátja azt, ami a kirakatban van, akkor valamiféle képet alkothat arról, hogy Istennek mi a terve ezzel a földdel. És az Isten így választotta, ez sokféle bölcsessége és kegyelme és irgalma által kiválasztotta a gyülekezetet, hogy az egyházat, hogy mi bennünk legyen ismert, mi általunk legyen ismert a mennyei hatalmaságok és fejedelemségek előtt is az Isten sokféle bölcsessége. Tehát nem csak emberek előtt, hanem az összes lény előtt, a szellemi lények előtt is az egyház által lesz dicsőségessé az Isten sokféle bölcsessége. Végig az Isten titkáról és kijelentéséről van szó, tehát nem arról van szó, hogy mi hogyan tudunk, tehát mennyire fényesen csillogunk mi ezen az égbolton, hogy mennyire vagyunk sztárok, hogy mennyire jól csináljuk. Nem a mi jó cselekedeteinkről van szó, nem a mi eredményeinkről, nem arról van szó, hogy minket például egyháznak vagy egyesületnek neveznek, hanem az egyházban bemutatja az Isten a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek előtt is, a szellemi hatalmasságok és fejedelemségekről van itt szó, bemutatja azt, hogy az Istennek ilyen a bölcsessége. Hogy ezekből az emberekből, amilyenek mi vagyunk, ő belőlük ültet oda, vagy minket ültet oda, és rajtunk mutatja meg az ő bölcsességét ebben a kirakatban. Kicsit ezt részletezi az Efézus 2:4-7-ben is, ahol azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, melyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Ugye arra gondolunk, hogy ha a kirakatba akar valakit keresni Isten, akkor miért pont minket ültet oda? Mit van az egészre a válasz? Irgalmából, szeretetéből, kegyelméből van üdvösségünk, és éppen abban mutatja meg, hogy belőlünk ebből, vagy akár gondolj csak a tanítványoknak a körére, egy szedett-vedett társaságból, sok közöttük tanulatlan volt, sok közöttük, ha tetszik, mint Pál apostol is túlképzett volt, hiszen farizeuságban ki volt már képezve túlságosan is. Majdnem, hogy ezt gátolta meg őt abban először is, hogy az Isten tervét felismerje. Ott van benne mindenféle ember, vannak zélóták, akik ugye a szélsőséges politikai nézeteitől ismerték, van benne vámszedő, minden, és ebből csinál magának az Úr Jézus Krisztus egy ütőképes csapatot. Ezt csak az Isten tudja megtenni. Profikból talán tudna dolgozni más is, bár a világot megváltani nem tudta volna senki sem, még profikkal sem, de az Úr Jézusnak tetszett az, hogy kiválasztom egyszerű embereket, és belőlük formáljon valami olyat, amit a kirakatba lehet tenni. Azt mondja, a kirakat előtt elmegy valaki, egy olyan ember, mondjuk egy vámszedő, vagy elmegy egy egyszerű tanárember, vagy egyszerű fizikai munkás, bármiféle, és látja azt, hogy ránéz az egyházba, és látja ott azt, hogy te ott van a kollégám. Együtt tanítunk. Együtt ülünk az iskolapadban. És ő ott van. Akkor talán nekem is lehetséges. Erről szól ez a kirakat. És erről szól ez a fajta bizonyságtétel. Azzal a puszta ténnyel, hogy ott vagyunk a kirakatban, már a küldetésünket töltjük be. Feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett bennünket. Kell tudnunk ezt magunkról, hogy nem vagy, a régiek elmúltak, és így teljesen új jött létre. Valami teljesen új teremtés vagyunk. Nem gondolkodhatunk a régi gondolataink szerint, a régi képességeink szerint, hanem azt kell tudnunk, hogy ő feltámasztott bennünket, és a mennyeiek világába ültetett Jézus Krisztusért. Egy kicsit az olyan fajta kifejezés ez, mint amikor a királynak a jelenlétébe bevezetik az alattvalókat, és azt mondja, hogy tehát be vagyunk vezetve ebbe a királyi trónterembe, ahol Isten a király természetesen, és bevezet bennünket, és a mennyeiek világába leültet minket. Egy mennyei trónteremről van itt szó. A kirakat egyszerűs, mint egy trónterem is. És a trónteremben csak azok ülhetnek le, akik a királyi családhoz tartoznak. Senki más. És minket oda leültetett. Bevezetnek bennünket ebbe a trónterembe, és leültetnek bennünket. Önmagában az, hogy ott ülünk, az bennünket, hát padlóra kell, hogy küldjön, vagy nem is tudom, tehát teljesen nem tudjuk ezt fölfogni, ami ott megtörténik. Hát még aki ránk néz, és azt mondja, hogy ez az ember is leült. Ő is ez a családhoz tartozik. Az, hogy feltámasztott bennünket, az azt jelenti, hogy életet tud adni, és életet akar adni. Az, hogy beülted a tróntermébe, az azt jelenti, hogy örökbe fogad bennünket, hiszen leülhetünk az ő jelenlétében. Édesapám mesélte, hogy neki a nagypapája egy darabig cukrász volt. És hát mit lehet csinálni egy cukrászdának a kirakatában? Mit lehet oda tenni? Hát lehet oda tenni szép sütiket. A nagypapája mást választott, ő azt mondta, hogy hát néha, amikor oda ment az édesapám, akkor hát ebbe a boltba árultak például a főtt kukoricát is, tehát ilyen csevege bolt volt, és kezében nyomott egy főtt kukoricát, és kiültette oda a kirakatba. És édesapám semmi más nem kell tenni, csak enni a kukoricát. Aztán, amikor azzal végzett, akkor hozott neki egy krémest. És akkor szépen ette, lehet, hogy maszatos is volt, ki tudja. Nem kell semmi más csinálni abban a kirakatban, csak unokának lenni. Ő volt a nagypapának az unokája. Mit csinál a nagypapa, aki mondjuk cukrász? Hát tömi, süti vele a gyereket. És mit csinált az édesapám ott a kirakatban? Unokáskodott. Semmi más nem csinált, nem pózolt, nem fényezte magát, egyszerűen csak ette a sütit, vagy ette a kukoricát, éppen mit kellett reklámozni. És amikor az emberek elmentek ott mondjuk egy unokával a kirakat előtt, akkor az unokának eszébe jutott, hogy hát, talán én is jó lenne, hogyha ilyen, ennek a cukrásznak az unokája lehetnék. Ha nem lehetek az unokája, legalább ráveszem a nagyapámot, hogy vegyen nekem valami hasonlót. Szeretném, hogyha értenénk a családi kötődést. A küldetés betöltése az, hogy te az Isten gyermeke vagy. És nem kell nekünk tupírozni az egész dolgot. Nem úgy kell ezt fölfogni, hogy egy parancsot teljesítünk, hogy van egy tanfolyam, amit végigcsinálunk, utána aztán ki vagyunk képezve, amikor végigmentünk a kiképzésnek az időszakán, az összes, tehát megtanultunk parancsot teljesíteni, és akkor most elindulunk, és menetelünk végig az egész életen, és a parancsot betöltjük. Ezzel szemben azt mondja, akiket az Isten lelke vezére, azokat Isten fiai. És akik az Isten fiai, azok vannak kiültetve a kirakatba. A kirakatban nem arra van szükség, hogy tökéletesen nézzék, hanem azt, hogy lehessen látni, hogy kihez tartozol. Hogy ki a nagyapád, vagy ki az édesapád ebben az esetben. Hogy kihez tartozol. Megkívántatni másokkal is az unokaságot. Nézzük meg egy másik szakaszt is az Apostolok Cselekedetei 11. fejezetéből. Az első pogány gyülekezetnek a kialakulásáról van itt szó. Nagyon érdekes dolog történik. Sajnos nem tudom mindent végigvenni belőle, de talán nem egy ismeretlen szakaszról van szó. Csak szeretnék rámutatni néhány dologra, hogy ez hogyan is működik a valóságban, hogyan is működött a valóságban, és nyilván így működik ma is. Apcsolat 11:19-től olvasom. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az apcsel elején elmondja az Úr Jézus azt, hogy lesztek az én tanúim, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Pontosan koncentrikus körökben meghatározza nekik azt, hogy ez hogyan fog terjedni az evangélium. Nem azt mondja, hogy legyetek tanúim, nem azt mondja, hogy ez a feladat, ebben az időben ezt meg kell tenni, tehát nincsenek ilyen deadline-ok, vagy ilyen határidők szabva, hogy mikor mit kell végrehajtani, és ha az nincs végrehajta, akkor jaj nekünk, akkor le lesz léptetve, és jön egy új hadsereg, hanem azt mondja, hogy lesztek az én tanúim. Lesztek az én gyerekeim, lesztek az én képviselőim, az én arcvonásaimat fogjátok hordozni ezeken a helyeken. És ez történik itt, hogy hát nem egészen vette a lapot az első gyülekezet, és Jeruzsálemben nagyon jól érezték magukat, nagyon klassz események történtek, úgyhogy nem akartak nagyon menni sehova sem. De aztán történt egy üldözés, nyilván Isten megengedte ezt, és azt mondja itt az ige, hogy azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszorodtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt. Úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Szétszorodott a gyülekezet, hirdették az evangéliumot, nem olvassuk azt, hogy mert hogy ez lett volna a dolgok, hanem azért, mert ez volt a természetük. Mentek, és az evangéliumot, az örömét hirdették az embereknek, akár még üldözötten is, tehát nem nyalogatták a sebeiket, hanem nem üldözöttnek érezték magukat, hanem Isten gyermekeinek, éppen ezért a gyermekekként viselkedtek, és hirdették az evangéliumot. Hirdették először csak is a zsidóknak, aztán görögöknek is. Érdekes az, hogy természetesen teszik ezt különféle felszólítás nélkül. Barnabás az események után érkezik meg. Tehát nem Barnabástól jön az ötlet, meg ez a Barnabáson keresztül az apostoloktól, hogy figyeljetek ide, most már el kéne kezdeni prédikálni az evangéliumot a görögöknek is. Tehát nem azt mondják, hogy újabb parancs érkezik, hogy most már nem csak zsidóknak, hanem görögöknek is. Hanem itt vannak ezek az emberek, akik nyilván tudják azt, hogy Jézus mit mondott, hogy elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez nyilván ott volt a fejükben, de nem feltétlenül parancsként volt ott a fejükben, hanem egy életre szóló mondatként. És így elkezdik a görögöknek is hirdetni az evangéliumot. Nyilván, mert ebben a környezetben sokkal több görög volt, aki körülvette őket, mint zsidó. Tehát tudták azt, hogy most ez egy nyilvánvaló üzenet, hogyha ők vannak körülöttem, akkor őnek hirdettem az evangéliumot. Külön felszólítás nélkül, engedelmeskedve a mestertől hallott felszólításnak, elmenben széles a világra, vagy lesztek az én tanúim, és ebben benne volt ugye Antiókia is. És így tette tanítványunk fel minden népeket. Tehát van egyfajta természetesség, amit kell látnunk is. Kell látnunk azt is, hogy nem azért fejlődött a gyülekezet, és nem azért értek meg, mert hát olyan csodálatos módszerekkel álltak elő, vagy azért, mert annyira összehangoltak voltak, vagy annyira fantasztikus csodák történtek volna a kezük nyomán, bár biztos ilyenek is történtek. Nem egy hatékony módszer, egy tréning, egy kommunikációs tehát képzés után volt siker, hanem azért, mert az Úr keze velük volt. Az Úr keze velük volt. Megint egy kapcsolatról van szó, megint arról van szó, hogy ott van az Isten ezekben az emberekben, fogja a kezüket, vagy bennük van, velük él, és ezért sokan hittek. Ezt lehet olvasni. És amikor jön Barnabás, akkor is mit mond nekik? Maradjatok meg az Úrban. A szívetek szándéka szerint. Nem arról beszél nekik, hogy figyeltek ide, hát nagyon jó csináljátok, de tartsunk egy tanfolyamot. Itt van egy kis füzetecske, osszátok meg ezt az emberekkel, és tutira mindenki meg fog térni. Nem egy újabb módszert ajánl nekik, nem csiszolja feltétlenül a kommunikációs képességeiket, hanem azt mondja nekik, hogy Barnabásként, bátorítóként, hogy figyeljetek ide, maradjatok meg az Úrban. Ez a legjobb tanács, amit adhatott nekik, ezért mondta ezt. Szívetek szándéka szerint maradjatok meg az Úrban. Ebben benne van az, hogy az egészben az Isten a lényeg, hogy megmaradni ő benne, a másik pedig megvan a ragaszkodás is. A legfőbb célja a hívő embernek a küldetés betöltésében az, hogy ragaszkodjon az Istenhez. Ez nagyon összecseng azzal, amit Jézus mondta János 15-ben. Hogy ő a szőlőtől, mi a szőlővesszők vagyunk. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, aki én bennem marad, szóval maradjatok én bennem és én ti bennetek, aki én bennem marad, az sok gyümölcsöt terem. Nekem van egy kis szőlőm, minimális. És nem vagyok valami nagyon profi, nem tudok el annyit foglalkozni, mint kellene, de azt tudom, hogy én nem láttam még szőlővesszőt erőlködni. Azt láttam, hogy a szőlő néha nem bír magával. Tehát most például olyan volt az egyik szőlőtőkében, hogy egyszer megjelentek a szőlőfürtök alul, amik már ugye kezdtek beérni, de még úgy érezte, hogy van egy kis ideje, és elkezdett szőlőfürtöket nevelni fönn is. Nyilván nem jól metszettem meg, aki ért hozzá, biztos majd utána eljön, elmondja nekem, hogy Máté így is úgy kedve van megmetszeni. Mindenesetre én azt láttam, az a szőlőtőke a szárazság ellenére annyira eredni akart, hogy még egyszer megpróbálkozott, azt már persze nem élet be, arra már nem volt idő. Nem tudom, érzitek-e azt, hogy Jézus mire hív bennünket. Azt mondja, maradjatok meg bennem. Nagyon-nagyon fontos. Az egész ige szakasz az nem, hogy egy misét megérne, hanem rengeteget. Mit jelent megmaradni? A mi törekvésünk az kell, hogy legyen, hogy megmaradjunk őben. És aki benne van, az nem válik belterjessé. Nem kell attól félni, hogy aki nagyon arra koncentrál, hogy Krisztusban legyen, az nem fog törődni a világa. Az nem, aki benne van a szőlőtőkébe, bele van oldva, azt átjárja az Istennek az ereje, ami az Úr Jézus Krisztusban volt és van, amit nem lehetett lepecsételni a sírban, amit nem lehetett bezárni, nem lehetett keresztre feszíteni, nem lehetett az enyészetnek átadni, amit nem lehetett visszatartani. Visszatartatlan erő, egy életerő van benne, és aki megmarad ő benne, az teremt gyümölcset, az automatizmus van benne. Nincs az, hogy aki megmarad, és teljesíti a parancsaimat, és így él, az terem sok gyümölcsöt. Aki megmarad én bennem, az terem sok gyümölcsöt. Schluss. Ha gyümölcstelennek érzed az életedet, az nem azért van, mert nem vagy eléggé jó kiképezve. Az nem azért van, mert nem tudsz elég jó módszereket, vagy nem azért van, mert az emberek mondjuk nem akarnának megtérni. Van ilyen is, de nem ettől van az egész, hanem azért, mert a magad erejéből élsz. Azért, mert nem hagyod, hogy a Krisztus ereje így átjárjon téged. Nagyon fáradt voltam a múlt héten, és egy konferencián kellett részt vennem, Bulgáriában voltam. És egyik este odajött hozzám egy ember, egy bolgár, aki közölte már velem többször, hogy ő ateista, úgyhogy hagyjam őt békén. Mégis mindig ő jön és beszélget velem, tehát nem is kell piszkálni. Mindig jön és újabb gondolatokat oszt meg velem. És az ember odajött hozzám, látta, hogy én, tudom, egy buli volt, normális, nagyon finom ételekkel és minden. És oda jött hozzám, és látta azt, hogy én ott jól érzem magam, semmi különöset nem csináltam, és azt mondta, hogy Máté, milyen vallás az, amit te követsz? Mert ha ilyen, akkor én is akarom követni. Teljesen készületlen jött az egész, és aztán jól beszélgettünk, még nem tért meg, majd a következő találkozón reméljük, hogy megtörténik ez, de én azt gondolkoztam, hogy mit csináltam, és semmit nem csináltam. Egyszerűen csak jól éreztem magamat, mint Isten gyermeke. Nyilván, ha adódott alkalom, elmondtam. De nem prédikáltam én nekik, nem lehetett ott megtenni, mert ez egy EU-s projekt, amiben dolgozom. Ott nem azért vettek föl engem, hogy prédikáljak. Nyilván, a bibliai példákat is egyet más hozok, de hát nem erről szól alapjával, hogy prédikáljak. Mégis valamit megérzett. És úgy hálás voltam azért, hogy benne lehettem, és valami gyümölcse elkezdett formálódni. Nem osztottam meg vele a 4 pontot. Hadd hangsúlyozzam, hogy én nem vagyok, én abszolút szeretem az ilyen prédikációs, tehát evangelizációs tréningeket, meg módszereket, meg minden, csak alapjára tudom azt, hogy ki az, aki azt tudja használni a gyümölcsözésben. Az, akit a Krisztusnak az ereje jár át. Még egy dolog, ami nagyon érdekes ezzel az antiokiai történettel kapcsolatban. Azt olvassuk a Apcsel 11.26-nak a végén, a tanítványokat pedig Antiokiában nevezték először keresztényeknek. Keresztény az azt jelenti, hogy Krisztus követő, vagy valaki úgy mondja, hogy kis Krisztus, tehát valamiféle, tehát Krisztusnak a megjelenítése. Olyan érdekes, hogy nem arról nevezik el őket, hogy a vasárnapi istentiszteletet tartók, vagy a bemerítők, vagy a prédikálók, vagy sok minden egyéb, amit csinálnak, nem arról nevezik el őket, hanem arról, akit követnek. Úgy látszik, valami jó csinálhattak ebben a gyülekezetben, mert a Krisztust ismerték föl. Azt ismerték fel, hogy annak, akinek a tanítása bejárja az egész világot, most már az megjelent itt közöttünk, az a személy, ezekben az emberekben. A kirakat működik. Ott abban az antiokiai gyülekezetben nagyon fiatal gyülekezet volt, én el tudom képzelni, hogy voltak benne problémák. Mint minden fiatal gyülekezetben, meg minden idősebb gyülekezetben is van. Mert emberekből áll. Látjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet, amit mi olyan tökéletesnek látunk, ott azért volt marakodás is. Ezért kellett választani vezetőket, hogy a struktúra jobban kialakuljon. Az Apcsel 6-ban olvashatunk erről. Tehát nem biztos, hogy nem tökéletes gyülekezet lehet, egy tökéletes csapat, de mégis, ahogy ránéztek, akkor azt mondták, ezek keresztények, ezek krisztusiak, ezekben megformálódott a Krisztus. Ez persze megint csak nem Krisztusként való Krisztuskodás jelent, amikor megpróbálunk viselkedni, hanem egyszerűen egy természetes formálódást. Nem tudom, hogy ki ismeri közületek az édesapámat. Aki ismeri, az tudja, hogy sok minden, amit csinálok, ahogy beszélek, ahogy a kézmozdulataimat végzem, ez hasonlít rá. Higgyetek, hogy soha nem álltam ott a tükör előtt, és próbáltam meg, hogy a Győri Kornél hogy csinálja, és akkor úgy. Egyszerűen csak az, hogy ott hallottam, nem tudom hány ezer alkalommal prédikálni. És mivel figyeltem rá, egyszerűen rám ragadt. Hát nyilván a génjeimben is hordozom, de azért hadd mondjam el, hogy mi is a génjeinkben hordozunk már, az új génjeinkben, új teremtés vagyunk, a krisztusi természetet. Ha bennünk van ez a génállomány, és plusz még figyelünk nagyon a Krisztusra, figyelünk arra, a törekvésünk nem az, hogy gyümölcsöt teremünk, hanem a törekvésünk az, hogy megmaradjunk ő benne, és aztán elfogadjuk, hogy a gyümölcsök pedig teremnek, akkor higgyétek el, hogy a krisztusiság ki fog formálódni. És nem lesz kérdés az emberek előtt, hogy mi a helyzet. Végül még egy szakaszt nézzünk meg, ami nagyon érdekes, szintén nagyon jól ismert szakasz Máté 25-ből. Az utolsó ítéletről szól ez a történet. Az Úr Jézus mondja el, Máté 25.31-től. Szintén nagyon érdekes dolgot világít meg ebből a szempontból. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor oda ő dicsőséget ronnyára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ők pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Mert szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelnek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így válaszol, felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fejé közül, velem tettétek meg. Az első, amit szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, az, hogy a tanítványá tétel, ami szolgálatunk nem csak abból áll, hogy elmondjuk az evangéliumot. Az igaz kereszténység mindig abból áll, hogy megosztjuk a Krisztus szeretetét másokkal. A látogatásból, a ruhaadásból, hogy elmegyünk, inni adunk, enni adunk, ezek mind-mind hozzátartoznak. Nem választhatók el egymástól. Nem játszhatók ki egymás ellen az evangelizáció és az úgymond karitatív szolgálat. Ezek együtt vannak, kéz a kézben járnak, mint ahogy Jézus sem csak prédikált, hanem szerte járt, jót tett. Ezt olvassuk róla. Az első tehát ez, hogy van különböző szolgálat, különböző féleképpen lehet az Isten evangéliumát, és különböző féleképpen kell az evangéliumot terjeszteni és hirdetni. Ebben rengeteg eszköz van. A másik, amit ki szeretnék emelni, ez a kérdés, amit az igazak mondanak, hogy mikor? Teljesen megdöbbentett. Spontán dolgok történtek, úgy látszik. Nem azt mondták, hogy ma fölkeltem, nagyon tele vagyok az Isten szeretetével, megnézem ki a beteg a gyülekezetben, és elmegyek hozzá. Mert szeretném a parancsot betölteni. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy észre sem vették. Természetükké vált. Uram, mikor? Mikor láttunk téged? Semmi olyan nincsen benne, mint amit aztán egy másik csapatnak mond, akik azt mondják, hogy Uram, nem a te nevedben tettük ezt meg azt. Profétáltunk. Nem a te nevedben? Ők nagyon is tudatosan tették azt, és Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Ezek az emberek viszont ismerték őt, és azt mondják, hogy nem is vettük észre. Mikor történt ez? Csodálatos dolog ez, amikor a gyülekezet így működik, így tölti be a küldetését, amikor természetükké válik. Amikor azt mondják mondani, hogy a pacsitának az a dolga, hogy énekeljen. Szerintem nem. pacsirtának az a természete, hogy énekel. Nem is tehet mást. Az, aki Istennek a gyermeke, az szerintem nem tehet mást, mint az, hogy Krisztust képviseli. Nem feltétlenül úgy, hogy kitűzi magának, hogy naponta három embernek bizonyságot tesz. Bár ez nem egy rossz célkitűzés. Lehet ilyenfajta rutinokat kialakítani, de amikor az embernek úgy természetévé válik az, hogy ad, természetévé válik az, hogy segít, természetévé válik az, hogy beszél a Jézusról, mert tele van a szíve vele. Azért, mert ez egy spontán, a szívéből feltörő dolog. Az elején elhangzott az ige vers, ami nagyon jól kifejezi azt, amiről itt szó van. A Zsidók levélevé 13. rész 15. verse. Általa vigyük, mármint az Úr Jézus által Isten elé, a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Itt van a nevéről vallást tévő ajkainknak a gyümölcse, ami tulajdonképpen bizonyságtétel, ami amikor elmondjuk azt, hogy mi az, amit tett velünk, és milyen hatalmas a mi Istenünk. Ez egy hálaadás, ez egy áldozat, amit az ember hoz. A hálát azt nem lehet parancsolni. Ugyanúgy, mint ahogy azt sem lehet parancsolni, hogy valaki legyen gyümölcstermő. Azt lehet mondani, hogy maradjatok én bennem. Azt lehet mondani, hogy aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. Az, aki az Istenben van, az a hálaadásból, amikor ránéz arra, hogy amikor arra gondol, hogy Istenem, engem leültettél a királyi csarnokba. Ott ülhetek az a jelenlétedben, mert befogadtál engem, mert örök befogadtál, mert örökös társa vagyok a Krisztusnak, amikor ez a gondolat jár a fejemben, akkor nem azt érzem, hogy ki fognak nevetni. Akkor nem azt érzem, hogy milyen szerencsétlen kis üzenet van rám bízva, és már egy őskövület, amiről én beszélek. Tehát már nem modern, amit én gondolok. Nem ezt fogjuk gondolni, hanem egyszerűen a hálaadásként tör fel belőlünk. Amikor erre gondolunk, akkor ez így árad belőlünk. Mint hogy a pacsirtából jön az ének. Azért, mert látja a napfényt, és úgy gondolja, ez az élet, ez a természete. Tehát nem parancsról van itt szó, hanem, vagy parancs teljesítésről, hanem spontán dicséretről. Amikor benne vagyunk, amikor átjel az ő élete, amikor látjuk őt, és nem bírunk magunkkal, kell valamit mondani. Meg kell valahogy élni azt a szeretet, amit ő belénk adott. Nem a szolgasság lelkét kaptunk, hogy féljünk, hogy parancsot teljesítsünk, hanem a fiúság lelkét, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. Erre hívott bennünket a mi Istenünk, erre bátorít bennünket, és így fogunk gyümölcstermőkké válni. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nem egy újabb feladatlistát tettél elénk, vagy nem a régi listát tetted az órunk alá, és kopogtatod meg a fejünket, hogy hol tartasz ebben. Nem bűntudat akarsz kelteni bennünk, hanem magadhoz ölelsz bennünket, és átjársz bennünket a te szereteteddel, a te életeddel. Azzal az élettel, aminek nem lehetett megállt parancsolni, nem lehetett bezárni, lepecsételni egy sírban. Köszönjük, hogy ma is élsz és uralkodsz. Köszönjük, hogy ahogy Ezékiel könyvében olvashatunk arról a nagy seregről, amely reménytelenül szétszorodott száraz csontokból állt, ahogy te azt életre keltetted. Így jövünk mi is hozzá, és kérünk, hogy formálj bennünket gyümölcstermő, ütőképes, de szeretetedet hirdető csapattá. Köszönjük, hogy minden lehetőségünk megvan erre. Köszönjük, hogy adtál nekünk egy új génállományt, hogy nem a régiekben élünk, hanem azok elmúltak, és így valami teljesen új jött létre. Kérünk, hogy ebben az újságban segíts látni téged, segíts benned maradni, benned meggyökerezni, segíts belőled élni. Segíts téged hirdetni. Mert az a vágyunk, hogy töltsd be a mi szívünket, hogy csordultig legyen a mi poharunk. De amikor az emberek között vagyunk, akkor természetünkként hirdessünk téged. Adjuk át a te szeretetedet. Mert én imádkozom azért, hogyha valaki úgy van itt jelen, hogy még nem ismeri ezt a szeretetet, hogy még ő maga is az evangéliumra vár. Segítsünk, hogy megtaláljon téged. Segíts, hogy elfogadja azt, hogy nem kell semmit sem tennie, hanem jönni úgy, ahogy van. Köszönjük, hogy mindjárt így jöhetünk, és olyan csodákat tapasztalhatunk meg, amit magunktól nem tudnánk elérni. Köszönjük, hogy munkálkodsz bennünk. Köszönjük, hogy így döntöttél, hogy nem csak a nagyon tehetségeseket, a nagyon különleges vallásosokat választott ki, hanem bennünket egyszerű embereket is. Köszönjük, hogy ilyen kirakatod van. Köszönjük, hogy mi is beleférünk, sőt, szerves részei vagyunk a te tervednek. Köszönjük, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen.